Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Istennek ígéjét olvasom lelkünknek építésére, hitünknek megerősítésére, amint írva található a Máté írása szerinti Szent Evangélium 16. részében, a 13. verstől a 20. versig terjedő szakaszban. A gyülekezet Isten ígéjét helyét elfoglalva, nyitott szívvel, keresztényekhez illő alázattal hallgassa meg. A Máté írása szerinti Szent Evangélium 16. részéből, a 13. verstől így szólít meg bennünket élő Istenünk. Amikor Jézus Cézáre a Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait. Kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak, némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondtok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér vette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is. Azután megparancsolta tanítványainak, ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé a mi ige olvasásunkat, ige hallgatásunkat, gyertek, válaszoljunk, imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Megköszönjük neked mindenek előtt azt, hogy felvírasztottad reánk ezt a mai napot. Megköszönjük, hogy megajándékoztál bennünket a földi élet folytatásának lehetőségével. Megköszönjük, hogy ezáltal új lehetőségeket adsz elénk, és megköszönjük, hogy egyben új feladatokkal bízol meg bennünket. Megvalljuk neked őszinte bűnbánattal, hogy oly sokszor rosszul élünk a nekünk adott idővel. Oly sokszor nem a te szent akaratodat keressük, és nem a te szent rendeléseidben járunk. Oly sokszor földi hiába valóságok kötik le gondolatainkat, és hatják át hétköznapjainkat. Könyörgünk, bocsásd meg ezt nekünk. Segíts abban, hogy tudatosuljon bennünk jobban, hogy az az idő, amit mi a miénknek gondolunk, az az idő tőled kapott idő. Kegyelmi idő, lehetőségekkel, feladatokkal. Könyörgünk hozzád, lássuk meg, mi az, amit reánk akarsz bízni, mi az, amire vezetni akarsz bennünket, és valóban jól használjuk azt az időt, amit nekünk adtál. Könyörgünk, így szólíts meg most bennünket ezen az Isten tiszteleti alkalmon. A te szent lelked által a hold betűt elevenítsd meg. Könyörgünk, tisztítsd meg az ige hirdető száját, hogy tisztán szólhassa a te üzenetedet. És könyörgünk, tisztítsd meg a hallgatóknak fülét, hogy a te üzeneted eljuthasson a szívekig, és formálja, alakítsa át az emberi életeket. Légy közöttünk, hiszen egy csodálatos ígéret birtokosaiként merjük kérni ezt tőled, hogy ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek a te nevedben, ott te is jelen vagy köztük. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésre készülve a már megkezdett 254. énekünket folytassuk. A 254. dicséretnek 5. versét, amely így kezdődik: segítségül azért Istent hívjátok, ő jó voltát kóstoljátok, lássátok. Az a szent ige, melynek alapján Istenünk üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a Máté írása szerinti Szent Evangélium 16. részében, a 21, 22 és 23. versekben. A gyülekezet Isten ígéjét és annak magyarázatát helyét elfoglalva nyitott szívvel hallgassa. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól. Meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez: távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Szeretett testvéreim, 14 esztendős voltam, amikor egy országos történelem versenyen dobogón szerepelhettem, és ezután kerültem Debrecenbe, a Refibe. Volt egy rendkívül kemény, nagyon következetes történelemtanárunk, aki az első óra első percébe bemutatkozott, majd elővetetett papírokat, hogy fölméri a tudásunkat. Ötösre sikerült a dolgozat, nagyon elégedetten dőltem hátra, hogy na, megmutatom én, ki vagyok, és azon az órán kétszer szólított föl, és két elégtelent kaptam. Egyik pillanatban nagyon-nagyon fönt voltam, a másik pillanatban pedig nagyon lent. Szinte azt éreztem, hogy egyik pillanatban a menny magasságában vagyok, a másik pillanatban pedig a pokol mélységébe taszítatok. Miért mondtam el ezt a kis önéletrajzi adalékot? Azért, mert úgy gondolom, hogy valami ilyesmit élhetett át Péter. Persze nem egy iskolapadban ülve, hanem az élet iskolájában, Jézus Krisztusnak útján járva. Egy teológiai oktató írt egy verset, amely a következő sorokkal kezdődik: akkorákat esünk néha az Isten útján, hogy agyunkban a velő is beleremeg. Igen, drága testvérek, ez történt Péterrel. Emlékszünk a felolvasott hosszabb ige szakaszra? Ez a hosszabb ige szakasz, ha lehet ilyet mondani, Péter életének az egyik legfontosabb eseményéről szól. Arról az eseményről, amelynek során Péter elsőként ismeri föl minden kortársa közül Jézusban az Isten Krisztusát. Akkor, amikor más még nem így látott vele kapcsolatban. Akkor, amikor a legjobb indulatú szemlélő is csak egy nagy prófétát, egy nagy embert látott Jézusban. Most pedig a következő történetben amely a következő eseményt dolgozza fel, Péter egy teljesen más oldalon áll. Péter a sátán munkatársaként jelenik meg előttünk, amit Jézus ki is fejez, amikor így szól hozzá, távozz tőlem, sátán. Mi történt a két esemény között? Nos, látszólag semmi nem történt, hiszen a résznek a 20. verse még Péter vallástételének a vége, a 21. vers pedig már a bukásnak kezdete. Azonban, ha mélyebbre ásunk, hiszem, hogy választ kapunk arra a kérdésre, amely úgy gondolom, hogy nem csak engem foglalkoztat, hanem nagyon sokakban kérdésként megjelenik, hogy lehet az, hogy egy hívő egyik pillanatban nagyon jól tudja a leckét, és az Úristennek a gyönyörködő örömét is bírja, majd pedig szinte a következő pillanatban elbukik, akkor, amikor mindezt nem elméletben, hanem a gyakorlati életben, a gyakorlati élet minden területén alkalmazni kellene. Ha megnézzük az első egységet, a felolvasott hosszabb ige szakaszt, akkor láthatjuk, hogy Péter vallástétele nem önálló kútfőből származik. Nem maga találta ki azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Nem egy intellektuális megismerés eredménye ez a nagyon tiszta látás Péter életében, hanem a léleknek a kijelentése. Nem önállóan jött rá arra, amire rájött és amit kimondott, hanem a lélek sugallta neki. Mindebből kiderül, hogy a Jézusról való legmagasabb ismeret nem intellektuális úton, nem könyvekből, nem a gyakorlati élet tapasztalataiból, vagy egyéb élettapasztalatokból szerezhető meg, hanem csak és kizárólag az Istennel való közösség által. Isten ajándékaként, kegyelme jeleként, ráfigyelve akkor, hogyha az ember szíve kellőképpen nyitott erre. Úgy hiszem, hogy ez a kulcs. Amíg Péter figyel erre a belső hangra, amely vezeti őt, addig Péter jó úton jár, addig a felismerései helyesek. Vezeti őt az Isten. Azonban, amikor ezt a hangot bármi elhalkítja az ember életében, akkor az ember nagyon könnyen átkerül a másik oldal hatósugarába. És hogyha távolodunk Jézustól, ha átkerülünk a másik oldal fennhatósága alá, akkor szinte törvényszerű a bukás. És drága testvéreim, az a szomorú, hogy ezt a belső hangot nagyon sok minden halkíthatja, vagy éppen el is némíthatja. Elhalkul akkor, hogyha nincs állandó, nincs élő kapcsolatunk a Szentírás olvasásán és az imádságon keresztül a mi Urunkkal. Elhalkul akkor, ha nem biztosítjuk a csendesség lehetőségét magunknak. Elmondta egy idős lelkipásztor nekem, tudod, Andriskám, amikor sok dolgom van, és tudom, hogy sok dolgom lesz egy nap, akkor kétszer annyi időt szánok a csendességre. És ez az idő mindig visszajön. Mi azonban nagyon gyakran másként gondolkodunk, rohanunk, szaladunk, futunk, sodor magával az ár bennünket, és nincs időnk leülni, elcsendesedni, elővenni a Szentírást, olvasni azt, és imádkozni. Elhalkul ez a csodálatos vezetés a mi életünkben akkor, hogyha elmaradunk a templomból, ha elmaradunk az Isten tiszteletekről, hiszen mi történik egy Isten tiszteleten? Isten az ő igéje által keresi a mi lelkünket, megszólít bennünket, vezetést, irányítást ad a mi életünkre. És hogyha hiányzik ez a nagyon biztos fundamentum, akkor támadhatókká válunk, sebezhetőbbekké leszünk. És akkor következik be az, hogy az ember elvéti az irányt, akkor következik be az, hogy tévutakra kerülünk, és akkor bizony megtörténik a bukás az életben. Olyan ez, mintha a viharos tengeren part közelben hánykolódik egy hajó. Ha megpillantják a világító toronynak a nagyon biztos és határozott fényét, és elkezdik követni azt a fényt, akkor nagyon jó esélyük van a biztos révbeérésre. Ha azonban elveszíti a hajós a tájékozódási pontot, akkor könnyen fut zátonyra a hajó, könnyen vészel az élet, könnyen pusztul el az érték. Ha megvan és rendezett a kapcsolatunk Jézussal, jó, ha tudjuk, hogy akkor is folyamatos támadásnak vagyunk kitéve, de az esélyeink lényegesen jobbak, hiszen Jézus a mi világító tornyunk. A sátán akkor is próbálkozik, hogy elbuktasson bennünket, hiszen az a célja, hogy egy-egy bukás által egyre messzebbre kerüljünk Istentől, hogy egy-egy bukás által egyre távolabb essünk a mi Urunktól, míg végül teljesen az övéi nem leszünk. Ragaszkodjunk hát, kedves testvérek, a mi életünk világító tornyához. Ragaszkodjunk hozzá, és legyen nagyon erős, napi és élő a kapcsolatunk ővele. Péter bukásának volt egy másik oka is. A másik ok az volt, hogy a felismerés, amit Jézusról szerzett, bár a legmagasabb szintű ismeret volt, a gyakorlati életben mégsem tudta alkalmazni. Miért? Miért nem tudta? Mert bár Jézust Krisztusnak, az Isten fiának vallja, azaz felkentnek meg messiásnak, de a megváltással kapcsolatban, amit a messiásnak kell hoznia, ezzel kapcsolatban teljesen másféle képek élnek benne. Péter és kortársai a messiásban, az Isten fiában, a korabeli zsidó váradalmak értelmében egy harcos uralkodót láttak. Egy olyan valakit, akit Isten azért küld erre a világra, hogy az ő népét megmentse. De nem lelki értelemben, hanem úgy gondolkodtak, hogy politikai értelemben kell, hogy helyreállítsa Izrael régi, de jelenleg megtépázott dicsőségét. Az ő képzeteikben az volt, hogy a messiás feladata, hogy angyalok légióinak élére állva, maga mellé véve a szabadság szerető izraelitákat, kiűzze a római betolakodókat. És így a nagy királyság újra helyreálljon. Így természetszerű az, hogy mást vár, és amikor Jézus nem erre mutat rá, hanem bekövetkező szenvedéséről, haláláról beszél, és feltámadását adja Péter elé, akkor Péter nem képes ezt elfogadni. Olyan érdekes, hogy egy tanítvány elkezdi feddeni az ő mesterét. Talán úgy is érezhetnénk, hogy kicsit kedves dolog ez, hiszen féltem ezt a Jézust, féltem, hogy nehogy megtörténjenek vele ezek a történetek, hogy mondja Péter, mentsen Uram, nem történhet ez meg veled. De ez a hang, ez már nem Péter hangja. Ez már az a hang, amely minden módon próbálja Jézust lebeszélni arról, hogy küldetését teljesítve meghalljon a kereszten. Ez a hang úgy vélem, hogy ismerős a bibliaolvasó ember számára. Mert ez a hang azonos a pusztában háromszor kísértő szavával. Azonos a kereszt alatti csúfolók, vagy éppen a bal kéz felől függő lator szavával, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Mintha azt mondaná a kísértő, ne vállald a szenvedést. Nem kell ennek így lennie. Történhet és lehet ez másként is. Hiszen jól tudja, hogyha Jézus letér elől az útról, a szenvedés vállalásának útjáról, akkor nincs megváltás. Ezzel ellentétben ugyanis Isten, ami megváltásunkat éppen így, Jézus szenvedése, halála és dicsőséges feltámadása által képzelte el és tervezte meg tökéletes pontossággal. Ahogy János evangéliumában nemes egyszerűséggel leírta, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hiába gondolkozik ma is nagyon sok-sok ember másként a megváltásról. Nincsen más lehetőség. Vagy ez az út van, vagy pedig a kárhozat útja. Akkor is, ha ez sokak számára, és így először Péter számára is megdöbbentőnek, megbotránkoztatónak, értelmetlennek, lehetetlennek tűnik. Sok ember életének sajnos éppen ez a tragédiája, más utat, más módot keres. Hányszor és hányszor van az embernek elképzelése Istenről, és téves elképzelése Isten megváltó munkájáról. Gondoljunk most egy jószövetségi történetre, amikor Izrael népe a pusztában vándorolt, sokszor, nagyon-nagyon sokszor Isten ellen lázadtak, ellene fordultak, és egy ilyen alkalommal Isten mérges kígyókat küldött rájuk. A mérges kígyók elkezdték marni ezeket az embereket, és mi történik? Ami szokott történni. Izrael bánni kezdi a bűnét félelmébe, Istenhez fordul Mózesen keresztül, Isten pedig megszólítja Mózest, készíts egy kígyót ércből, azt tegyétek föl egy pózna tetejére, és aki föltekint arra a kígyóra, az az ember életben marad. Aki nem tekint föl, el fog pusztulni. Elkészítik a kígyót, kiteszik a tábor közepére, elmondják, hogy mi a feladat, és ennek ellenére döbbenetesen nagy számban halnak meg az emberek. Miért? Azért, mert ugye logikusabb lenne orvoshoz menni. Orvoshoz futni, vagy a sebet kiszívogatni, esetleg ellenanyagot keresni. Ugye mennyivel logikusabb lenne? Ezzel szemben Isten azt mondja, tekintsetek föl az érckígyóra. Nem azt kívánom tőletek, hogy a magatok orvosaként gyógyítsátok meg magatokat, hanem bízzatok abban a kegyelemben, amelyet én, ha számotokra érthetetlen módon is, de közlök. És rengetegen meghalnak. Miért? Mert azt hitték, hogy, pedig dehogy. Volt egy főnökem, egy nagyon kemény ember, a testvérek közül talán sokan ismerték, amikor tettünk valamit, ami nem egészen úgy volt, ahogy kellett volna, hogy legyen, és próbáltunk védekezni, és elmondani neki, hogy azt hittük, hogy, mindig ez volt a válasz. Az a mondat, ami úgy kezdődik, azt hittük, hogy, az nagyon rosszul kezdődő mondat. Így van ez a Bibliában is. Azt hittük, hogy hát az Isten pedig másként gondolkodott ezekről a dolgokról. Vagy nézzük meg a másik ószövetségi történetet, amely, ha lehet, még tisztábban, és még egyszerűbben tanít arra, hogy az Istennek útjai azok olyan utak, amelyeket vagy követünk, vagy pedig elpusztulunk nyomorult módon. Naamán története jutott eszembe. Biztos mindannyian ismerjük a történetet, ahol adott ez a királyi hadvezér, akiről azt olvassuk, hogy vitéz, hős volt, de bélpoklos lett, leprás lett. A hadvezér elindul egy útra, mert hallja, hogy valahol van szabadulás ebből a szörnyű bajból, van gyógyulás ebből a rettenetes betegségből, elindul Isten emberéhez, Elízeus prófétához, és aztán, amikor odaér, mi történik? A próféta kiküldi szolgáját. És ennyit üzen a szolgán keresztül, menj le a Jordánhoz. Menj be a vízbe, fürödj meg benne 7-szer, és ha megfürödtél, tiszta leszel. Mit tesz Naamán? Megsértődik. Én azt hittem, hogy az Isten embere majd kijön hozzám. Én azt hittem, hogy majd beszél velem. Én azt hittem, hogy majd megérinti a sebeket a kezemen, a lábamon, a testemen, és majd meggyógyulok. és dühében hátat fordít, és elindul hazafelé. Példának hozza föl, hogy ebbe a koszos folyóba, ami nem nagyobb, mint egy patak, ebbe fürödjek meg, miközben ott vannak Damaszkusznak folyóvizei, Abaná és Párpár, amelyek sokkal jobbak, tisztábbak, mint ez a folyó. Életének, ha lehet ilyet mondani, szerencséje az, hogy voltak mellette olyan emberek, szolgák, akik kényszerítették arra, hogy megtegye azt, amit a próféta kért tőle, és így meggyógyulhatott. Naámánnak is elképzelései voltak a gyógyulásról. Nagyon sok embernek elképzelése van a megváltásról, mivel van egy elképzelés, ami nem egyezik az Úristen elképzelésével, ezért nagyon-nagyon sok ember hátat fordít a megváltás egyetlen útjának, Jézus Krisztusnak. Képtelenek kitörni a maguk által felállított Isten képekből, képtelenek arra tulajdonképpen, hogy az Isten szava és rendelése szerint éljenek. Szeretett testvéreim, Péter története ezen a reggelen arra tanított bennünket egyfelől, hogy váljon a mi életünkben is élővé ez a szó, megváltó. Lássuk meg igazi jelentését. Lássuk meg, hogy mit tett személy szerint értünk is akkor, amikor egy szülött fiát elküldte ebbe a világba, és feláldozta. Arra is tanít ez a történet, hogy legyen a Szent Fiúval élő és állandó kapcsolatunk. Mert hogyha ez megvalósul, az nagyon sok csúfos kudarctól és bukástól menthet meg bennünket. Így legyen. Amen. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ezen a régi, ismerős történeten keresztül újra a szívünkre helyezted a megváltás csodálatos útját, amelyet te tökéletesen elterveztél és véghez vittél. Köszönjük, hogy mi, akik itt jelen vagyunk most, többségében vagy talán mindannyian, tisztában vagyunk azzal, hogy nincs más út, nincs más mód, mint a te szent fiadba, a Jézus Krisztusba vetett hit. Nincs más út, és nincs más mód arra, hogy megmeneküljünk. Köszönjük, hogyha el tudtuk már fogadni az Úr Jézus Krisztusban nekünk adott kegyelmet. Ha pedig még nem vagyunk ennek a kegyelemnek részesei, könyörgünk, indíts bennünket arra, vezess bennünket arra, hogy tudjuk elfogadni a te benne általa kinyújtott kezedet. Könyörgünk hozzád most környezetünkben élő azon emberekért, akik képtelenek arra, hogy elfogadják Uruknak, megváltójuknak a Jézus Krisztust. Oly sok ember él a te szent fiad nélkül, ebben a városban és ebben az országban, oly sok ember felé kellene vinnünk a tiszta evangéliumot. Könyörgünk hozzád, hogy erősíts meg ebben a szolgálatban. Tégy készé bennünket arra, hogy soha ne hallgasson el a bizonságtétel a mi ajkainkról. Eléd visszük most ezt a gyülekezetet. Könyörgünk kicsinyeiért és nagyjaiért. Erőseiért és erőtelenjeiért. Eléd visszük most azokat, akiknek az elmúlt napokban ravatal nyitott sír mellett kellett megállaniuk. Könyörgünk, hogy állj meg a gyászt hordozó életek mellett, töröld le szemükről a fájdalomnak, veszteségnek könnyeit, és vigasztald őket a feltámadás hitével, az örök élet reménységével úgy, ahogy csak te tudsz vigasztalni. Könyörgünk, gyógyítsd betegeinket, erősítsd erőtelenjeinket, s te légy ennek a gyülekezetnek őrizője, oltalmazója, pásztora. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk össze lelkünknek könyörgését, és imádkozzunk annak az imádságnak szavaival együtt is, amelyre az Úr Jézus tanított meg bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg Te akaratod, ant a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kérjük el, és fogadjuk el a mi Urunk áldását. Nem hagyja el az Úr az ő népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy titeket a maga népévé tegyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hogy tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a hirdetéseket, amelyeket nagy tisztelet Úr a számunkra gondosan összefoglalt. Az elmúlt héten halottunk volt Filip László Józsefné született Jó Rozália. Református vallású testvérünk 70 esztendőt kapott az élet urától. Temetése az újszegedi református temetőben volt április 20-án délután 3 órakor. Mostani férjének és családjának, előző férjétől való két gyermekének és családjaiknak Isten békességét és vigasztalását kívánjuk e helyről is. Házasulandó jegyes párt hirdetek első ízben, Nagy Attila és Erdési Judit Isten áldását kérik házasságkötésükre. A házasságkötésre, ha Isten is akarándja és élünk, május 16-án 18 órakor kerül sor. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Anyák napi tea délután tartunk május 10-én, vasárnap délután 4 órától. Szeretettel várjuk erre az alkalomra az édesanyákat, nagymamákat. Templom nagy takarítás lesz május 15-én, pénteken délután 2 óra 30 perctől, és május 16-án, ez egy szombat délelőtt, a rákövetkező szombat délelőtt 8:30-tól. Erre az alkalomra is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. A jövő heti alkalmakat a szokott időben megtartjuk. Keddi Bibliaiskolán Sámuel első könyve következik, ahogy én tudom, érdemes előre olvasni, készülni kicsit erre az alkalomra a résztvevőknek. Pénteken pedig május 1-e lesz, állami ünneplévén az imaóra elmarad.